13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Január 18-án 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgánk a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, 555 helyszínen több mint 68 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. A 9. évfolyamra több mint 51 ezer jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire, 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csak nem 10 ezer, 8 évfolyamos írásbelin több mint 7 ezer gyermek vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak, ismerteti a közlemény hozzátéve, azok a felvételizők, akik a január 18-ai vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 28-ai pótló írásbelin vizsgázhatnak. A hivatal hangsúlyozta, a központi írásbeli felvételi vizsga szabályszerű lebonyolítását az illetékes szervek idén is figyelemmel kísérik. A vizsgával kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Még egy hónapig, február 15-ig van lehetőség jelentkezni valamely felsőoktatási intézménybe, a felvételizők számára pedig 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet biztosítanak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Varga Bajusz Veronika a videóhoz fűzött bejegyzésében emlékeztetett, míg tavaly 75 ezer állami ösztöndíjas nyert felvételt a magyar felsőoktatásba, addig idén több mint 87 ezer férőhelyet biztosítanak a jelentkezőknek. Az államtitkár kiemelte, az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy a magyar felsőoktatás iránti érdeklődés töretlen, hiszen tavaly és tavaly előtt is több mint 100 ezer hallgató kezdhette meg tanulmányait valamelyik hazai egyetemen. Az érdeklődőknek még egy hónapig, február 15-ig van lehetőségük jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe, emelte ki az államtitkár. Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését segítő program, már több mint 835 ügyfél készül annak segítségével a szabadulásra, közölte a Belügyminisztérium. A közleményben azt írják, összesen 4000 fogvatartott bevonásával valósul meg a társadalmi kohéziót erősítő komplex bűnmegelőzési és reintegrációs program. A több mint 5 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás biztosítja az ország valamennyi börtönében piacképes szakmák oktatását, a munkavégzéshez szükséges kompetenciák és készségek fejlesztését, foglalkozási rehabilitációs és munkaszocializációs szolgáltatások nyújtását, jóváltételi programok szervezését, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítését, ismertette a tárca jelezve, a projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz részeként valósul meg. A program célja a fogvatartottak, szabadultak és hozzátartozóik részére komplex szolgáltatáscsomag biztosítása a sikeres munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációjuk érdekében. A következő egy hétben sem várható számottevő csapadék, pedig a mélyebb talajrétegek még nagy területen nem töltődtek fel nedvességgel, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az elmúlt egy hétben több hullámban érkezett csapadék, összességében az elmúlt 10 napban a délnyugati és északkeleti tájakon 10-20 mm csapadék hullott, míg a középső területeken 5 mm sem esett. Az elmúlt 90 napban összességében 20-90 mm-rel kevesebb csapadék esett az átlagosnál. Az októberben vetett gabonáknál a november közepéig egy hónapon át tartó száraz időszak többfelé egyenetlen kelést és nehézkes korai fejlődést eredményezett. Ezen segített a november második felében lehullott csapadék, de hiába volt valamivel enyhébb a december, a kalászosok számottevő fejlődéséhez ez kevés volt, maradtak gyenge táblák. Az előrejelzés szerint a következő egy hétben borongós, párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig 0 fok körül valószínű, kisnapi hőingással, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, legfeljebb kisebb körzetekben válhat szakadozottá a felhőtakaró, hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben -2 és +1 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a vasbeton dzsungel, mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el, mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza, mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza, mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk, hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kellek, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Műsora, itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kánál Csaba filmügyi kormánybiztos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és a filmes terület kapcsán kezdjük is talán egy filmes mérleggel. A Nemzeti Filmintézet honlapján az olvasható, hogy tavaly több mint 50 filmet mutattak be, amely az NFI gyártási támogatásával készült, 13-at mozikban, 40-nél többet televíziókban. Ezeket a számokat mérlegelve jó évnek mondható 2024?
Mindenképpen jó évnek mondható, hiszen ezeket a filmeket nem csak bemutattuk, hanem nagyon nagy sikerük is volt. Egyrészt közönség sikerük, másrészt pedig fesztivál sikerük is. A különböző fesztiválokon 60 díjat nyertek, és hogyha hozzáteszük azt, hogy a 300 filmpályázatból tulajdonképpen 60 teljesült, vagy megvalósult. Most ebbe természetesen a mozifilmek, televíziós filmek, dokumentum, animációs filmek és sorozatok is beletartoznak, és hát 14 milliárd forint támogatáshoz jutottak így ezek a produkciók, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg eredményes év volt. Ez a filmgyártási oldala a dolgoknak, mert azt azért büszkén meséljük el, hogy 5 éves idén a Nemzeti Filmintézet, és amikor létrehoztuk a Nemzeti Filmintézetet, akkor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy ne csak egy filmfinanszírozási hely legyen. Ugye korábban a Nemzeti Film Alap a mozifilmek finanszírozásával foglalkozott. A rendszerváltozás utáni intézmények is főleg a finanszírozással foglalkoztak. Viszont a mozgókép ágazat fejlődése világszerte azt kérte tőlünk is számon, hogy hozzunk létre egy olyan szervezetet, ami összefogja a mozgóképnek nem csak a produkciós oldalát, tehát új művek létrehozását, hanem a promóciós oldalát és a disztribúciós, a terjesztési oldalát is. Hiszen
és gondolom azt is, hogy ne különüljön el az, hogy játékfilm, dokumentumfilm, animációs film vagy tévéfilm, mert hogy ugye film és mozgókép mindegyik.
Ez így van, ugye csak a mozira koncentrálni, ez már luxus volt, hiszen és főleg a Covid ezt sajnos be is igazolta, a különböző platformok megjelentek, és hát pont a mozitól szippantott el a streaming nagyon sok nézőt. Aztán, hát hál' Isten, manapság már kezdenek visszajönni a mozikba az emberek, de hát az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy ilyen szervezetet. Most ennek a szervezetnek az is volt a lényege, hogy a mozgókép ágazat vagy ipar körüli tevékenységeket koordinálja. Ugye ebbe beletartozik maga a Nemzeti Filmarchívum is, ami tulajdonképpen a filmes örökségünket kezeli, felújítja és adja tovább. Ennek különböző formáit alakítottuk ki, hiszen az oktatással is elkezdtünk közreműködni. Nagyon lényeges, hogy a fiatalok tanulják a filmnyelvet is, és jobban el tudjanak igazodni a különböző mozgóképes tartalmak között. Aztán azt is nagyon lényegesnek gondoltuk, hogy ide kapcsolódjon a filmlaboratórium. Ugye a filmlaboratórium is egy régi intézmény az ágazatnak, kiváló szakemberek vannak ott, és hát a...
És hát sok tekintetben még különleges is a magyar filmlaboratórium, tehát az a technika, ami itt elérhető, az nagyon sok helyen máshogy egyáltalán nem elérhető.
Ez így van, köszönhető annak, hogy az analóg technikát, tehát a filmre forgatást, azt most már háttérbe szorított az elektronikus digitális képfelvétel. De hát jó pár produkció például azért jön Magyarországra. Most a Brutalist, ugye, aki több díjat is nyert.
És hát nagy Oscar esélyes is egyúttal.
Így van, mert itt van ez a lehetőség, és itt vannak ilyen szakemberek. És akkor tulajdonképpen ehhez jött hozzá a film alap, vagy a finanszírozási funkció. Emellett az oktatás koordinálása nagyon-nagyon lényeges, és tulajdonképpen az a tevékenység is, amit én, mint kormánybiztos el kell, hogy végezzek, hiszen Európa, illetve világszerte vannak ilyen kollégáim, akik pedig a szakmának, a gazdaságnak a kapcsolatát segítik, és itt ez Magyarországon ugye részben csak a magyar produkciók támogatása, a másik a szervizmunkáknak, és az itt készülő produkcióknak a segítése. Ez is egy elég nagy terület, mert ugye mindig megkérdezik, hogy miért jönnek ide nagy produkciók, és hát felsorolunk rengeteg okot, de az is nagyon lényeges, hogy itt érzik azt a támogatást, amit tudunk nyújtani feléjük, akár forgatási helyszínek, vagy a laborral való összeköttetés, a stúdiók koordinációja kapcsán. És hát elkezdtünk foglalkozni a filmek marketingjével is. Marketing támogatást adunk a produkciók számára. Elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy bővítsük a disztribúciós vagy terjesztési felületet. Létrehoztuk Európa akkor első nemzeti streaming csatornáját, a Filmiót. Ez is egy különlegesség. Itt azt is tudtuk biztosítani, hogy a régi felújított filmek, vagyis a klasszikus filmek, azok felkerüljenek a filmra jó minőségbe, és ehhez kapcsolódtak az új produkciók, úgyhogy ez is egy nagyon sikeres...
Ez egyúttal a terjesztési felület is, vagy segíti a terjesztési felületet? Mert hát azért azt tudjuk, hogy a magyarországi mozikban már most ugye azért vannak nagyon markáns nézőszámot hozó magyar filmek is, az elmúlt hetekben, majd erről is szeretném, ha beszélnénk, de hát nyilván egyébként a hagyományos multiplex mozikban az amerikai filmek uralmával szemben azért eleve az európai filmek és a magyar filmek hát egy kicsit handicapes vagy hátrányos helyzetben vannak. Tehát például a nézőkhoz való eljuttatás tekintetében a Filmió azért ezen segíthet.
Ez így van, a Filmió is. Létrehoztuk a filmklub hálózatot, megújítottuk, 180 helyszínt bekapcsolva, ez is nagyon lényeges. Tehát a magyar film promóciájára is nagyon sokat tettünk. Ugye létrehoztuk, illetve ez már korábban is elkezdődött, a klasszikus filmmaratont, ami most már Európa egyik kiemelkedő klasszikus filmfesztiválja. És a másik ilyen lényeges dolog volt a Mozgót, a Magyar Mozgókép Fesztivált.
Most a hagyománya van, és lesz idén is, ugye júniusban a balatoni régióban.
Veszprém a balatoni régióban. Hát most nagyon gyorsan összefoglalva, ugye az öt évnek ez a fő csapás iránya, és hát ugye elkezdtük a Covid helyzetet is úgy átalakítani, hogy abból az ágazat jól jöjjön ki. Állami támogatással stúdiófejlesztésbe fogtunk, és most január 30-án Foton, a Nemzeti Filmintézet stúdióbázisán átadunk négy új szupermodern stúdióépületet, és a teljes infrastruktúrát felújítottuk, úgyhogy így tulajdonképpen 22%-kal megnövekedett a fővárosi stúdió kapacitás. Azt el kell mondanunk, hogy 5 stúdió komplexum van Budapest körül. Nagyon lényeges, hogy ebből 4 magán, 1 pedig állami tulajdonú, ez a miénk, a Fóti. Nagyon-nagyon jó az együttműködés a különböző stúdiók között. Nagyon jó az együttműködés az itt dolgozó produkciós cégek és gyakorlatilag az állami szektor között. Ennek is eredménye az, hogy ennyi produkció érkezik.
Beszélünk majd erről kicsit részletesebben is, a stúdió kapacitásokról és a külföldi munkákról, hiszen sorozatban most már ugye túl vagyunk a Golden Globe-on, az Oscar-díjak előtt vagyunk, de hát a versenyben lévő számos film magyarországi helyszínen, ezekben a stúdiókban forgott, úgyhogy szeretném, hogyha erről egy kicsit részletesebben is beszélnénk majd, de még visszatérve arra, hogy említette, hogy a szemlélet az egyre inkább az, hogy egységben kezelni a mozgóképet, de azért maradva még a klasszikus mozinál, vagy a klasszikus mozizásnál, az is egy örvendetes és pozitív számadat, ami szintén a Nemzeti Filmintézet honlapján található, hogy tavaly 2024-ben több mint 1 millióan néztek magyar filmeket csak mozikban, és hát nyilván még jóval többen televíziós csatornákon, vagy streaming felületeken, és hát az is kivétel hitelesnek mondható, hogy az elmúlt hetekben magyar filmek robbantottak a mozipénztáraknál. A múlt év végén bemutatott két magyar filmre gondolok, a Hogyan tudnék élni nélküled és a Futni mentem, ezt is meg kell említenünk, bár ez ugye nem az NFI égisze alatt készült, de hát a Hogyan tudnék élni nélküled az 400 ezer néző fölött jár, a Futni mentem átlépte az 500 ezres nézettséget, hát ez már a kettő együtt majdnem 1 milliós nézettséget tesz ki, tehát most már azért, ha ezt az, nem december 31-ével zárjuk ezt a listát, akkor ez jóval többet jelent, és azért is érdekes ez a számadat, mert én korábban azért irigykedve figyeltem például a szomszédos vagy a környező országokat, a szlovákokat, a cseheket vagy a lengyeleket, ahol rendre több százezres nézettséget hoztak a hazai filmek, tehát nagyon szerették, vagy szeretik a szlovákok, a csehek a saját filmjeiket, és most úgy tűnik, hogy a magyarok is egyre inkább nagy számban magyar filmekre váltanak jegyet.
Hát ez így van, ez egy cél, hogy ez minél inkább így legyen. Itt azért szemléletváltás is van. Volt egy időszak a magyar filmgyártásnak, amikor az alkotókat, producereket, nem, annyira producereket nem, mert azoknak mindig fontos volt a nézőszám, de bizonyos alkotókat nem nagyon érdekelt, hogy mennyien nézik meg a filmüket. Ez elég káros volt, mert leszoktatott magyar filmekről sok mindenkit. Ugye Csehországgal érdemes hasonlítani magunkat, mert az is körülbelül 10 milliós ország, mint mi. Ott pedig erre mindig odafigyeltek, saját történeteiket mesélték magas színvonalon.
Tehát folyamatosan megvolt ez a kapcsolat a nézők és a filmkészítők között.
Igen,
és
igen, ez nagyon fontos a építkezés a nézők irányába. Erre szükséges marketing és a PR és egyéb promóciós eszközök, illetve az a háttérmunka, amit elmondtam, a Nemzeti Filmintézet megalakulása jóvoltából, hiszen nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, mint a filmióra, hogy milyen nagyszerű, hogy ez van, megszületett. Egyrészt a családok közösen tudnak megnézni olyan régi filmértékeket, amit együtt nem tudtak, hiszen a mozikban már nem mennek. Másrészt vissza tudnak lapozni a különböző korokba, hogy akkor éppen milyen volt az élet Magyarországon, hiszen ezeknek a filmeknek ezek által tükröződött a dolog. Úgyhogy tulajdonképpen ezek egymásra épülve juttattak el most ebbe a helyzetbe a magyar mozgóképes ágazatot, és hát ne felejtsük el, mert ezt mindig valahogy kihagyják a számításból, hogy hát itt volt azért a Covid. Tehát a Covid ideje alatt ugye nem lehetett moziba járni, és az emberek elkényelmesedtek, mert jó volt a streamingen keresztül megnézni dolgokat, és hát vissza kellett csalni. A filmklubok ezt szolgáltak, de a közösségi mozi élményt próbálták súlykolni, ugye a rengeteg egyetemünkön, az van szinte mindegyiken, és aztán különböző helyszíneken.
Hát is gondolom, hogy vidéki hálózatok, mert ugye nagyon sok helyen a vidéki kismozik is megszűntek, tehát hogy egyáltalán kis településekre, vidéki helyszínekre eljutatni, akár például magyar filmeket, vagy a filmtörténeti alkotásoknak a régi értékeiből darabokat, hát az nem egyszerű.
Így van, és hát ugye ez a felnőtt réteghez, a másik például oktatási intézettel elkezdtük ezt komolyan feldolgozni, és összeállítani olyan programokat, az alapfilmek programot, ami pedig a gyerekek, fiatalok számára is egy támpont, illetve segíti a pedagógusokat.
Említettem én az imént ezt a két magyar filmet, amit még most is futnak a mozikban, és hát ugye 400 illetve 500 ezres nézettségei adatokat tudhatnak maguk mögött. Ugye itt az egyik film, a Futni mentem, ami állami támogatás nélkül készült, azért az érdekelne, hogy érzi, hogy tehát tulajdonképpen ilyeténképpen úgymond független filmnek mondható, vagy így apostrofálható, hogy vannak ezen a téren olyan választó vonalak, mert mintha két táborra szakadt volna a magyarországi filmes szakma és filmgyártás, hogy egyfelől a támogatott filmek, másfelől a tisztán piaci alapon, gyakran baráti együttműködéssel, vagy szinte szívességi alapon készülő filmek, ami nyilván nem egyszerű, mert hogy a film az nagyon drága műfaj, de hát tegyük hozzá, hogy nyilván a támogatott filmek sem a teljes költségvetést bírják állami forrásból, hanem ott is nyilván, hogy kell valami piaci szegmens és piaci forrásokat bevonni.
Ugye most itt felmerült a futni mentem, abban is van állami támogatás, hiszen a 30%-os adó visszatérítést minden Magyarországon készült produkció, vagy részben Magyarországon, ugye külföldi produkciók, azok megkapják, visszaigényelhetik. Ez a 30% a filmre költött pénzekből, a film iroda által elszámolt.
Tehát ez nem csak a külföldi produkciók.
Nem, a magyarokban is, tehát itt is kapott 30%-ot a futni mentem. Másrészt pedig ugye a futni mentem az egy olyan típusú film, ami igenis piaci szegmens irányába kell, hogy lépjen, és abban az irányba is lépett, hiszen egy remake, ez egy franchise.
Termék. Igen, ez a Nők, ha futnak, szintén egy cseh film, aminek egyébként Csehországban másfél milliós nézettsége volt.
Így van, tehát ez egy olyan a produkció, ami ezt a szegmenset célozza meg. Ugye nagyon érdekes, hogyan tudnék élni nélküled, mert hogyan tudnék élni nélküled, az egy koprodukciós szisztéma mentén jött létre, hiszen a Nemzeti Filmintézet támogatta, a TV2 és még egy bank együttműködésében született meg ez. Viszont egy nagyon jelentős, mondhatni pop ikonunk, Demjén Ferenc alkotásaira épül, és az ő számaira lettek megírva a forgatókönyv különböző részei. És hát ami külön nagy öröm, hogy egy fiatal generációt hoz úgy a felszínre, hogy az elmúlt nem is tudom hány év, 20 év a legsikeresebb zenés filmévé válik, már ott is van.
Hát 400 ezer fölött van a
így van.
Nézőszám.
Úgyhogy ilyen szempontból ennek komoly küldetése is van, amellett egy szórakoztató film is. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy legyenek olyan filmek is, amik a piacra készülnek, és fontos, hogy ugye minden film tulajdonképpen valamilyen piacra készül, de hogy képviseljenek olyan értékeket, amiket fontos.
De mennyire vannak egyébként a piaci források, vagy akár egy ilyen filmes mecenatúra jelen most a magyarországi filmgyártásban? Mennyire van ennek gyakorlata már?
Ez szintén építkezés kérdése. Tehát, hogyha ha kitalálunk olyan rendszereket, amiben érdekelté tesszük a támogatást és a különböző produkciók támogatását, ráadásul azt még esetleg piaci alapon is, akkor több ilyen fog születni, illetve az állami szférát is kisegíti, mert a tartalomigény egyre nagyobb lesz. Azért nézzük meg, hogy a mozgóképes tartalomiség az hatalmas, nem csak a világban, hanem Magyarországon is. A mozgókép forgalmazásnak rengeteg területén jelentkezik. Gondoljunk abba, hogy ugye régen volt a mozi meg a tévé, most bejött a streaming. Egy-egy komolyabb sorozatot előállítani, ez hatalmas összegbe kerül. Ezt nem tudja csak az állam mi támogatással létrehozni a szakma, tehát ehhez is kellenek partnerek. Rá kell döbbenteni a különböző érdekeltségű cégeket, hogy van fantázia abban, hogy támogassanak egy-egy filmet. Amikor koprodukciókban gondolkodunk, akkor nem csak külföldi koprodukciókban, hanem hazai koprodukciókban is gondolkodunk. Hogyan tudnék élni nélküled, tulajdonképpen, ahogy már említettük a TV2-vel, de jó pár koprodukció a másik televíziókkal is, ugye a közmédiával is elég erősen elkezdtünk egy új televíziós profilt felépíteni, amiben koprodukálunk.
Sőt, ott még érintőlegesen, hogy a színházak is be vannak honba. Tehát
így van, ugye most jön ki majd a Ványa bácsinak a televíziós verziója.
Ami ugye a Thália Színházzal együttműködnek.
Így van, és hát ugyanígy azok a sorozatok, aminek a elsődleges premier célja a televíziók, és aztán a streaming csatornákra kerülnek át. Tehát tulajdonképpen, amit a NFI elkezdett 5 évvel ezelőtt, annak még vannak olyan grádicsai, amit meg kell lépni. Az egyik ez a finanszírozási irány, ami aztán tovább kell, hogy bővüljön európai, illetve még nagyobb szabású produkciók irányába, ezek pedig a koprodukciók. A Covid alatt mi beindítottunk 12 koprodukciós projektet, mert azt tudtuk csinálni, és azok is nagyon sikeresek lettek, és elkezdtek megágyazni a további koprodukciók számára. Úgyhogy minden folyamat zajlik, és ez az építkezés is zajlik.
A filmes támogatásoknál egyébként mi az út, vagy a filmes támogatások odaítélésénél a forgatókönyv, vagy egy filmterv, ami alapján megszületik a döntés, hogy ez támogatandó, vagy elutasításra kerül, vagy esetleg még fejleszteni kell a forgatókönyvet. Ugye talán ez egy új típusú dolog a magyarországi filmgyártási gyakorlatban, talán ezt még Andy Vajna hozta be, ezt a bizonyos forgatókönyvfejlesztés, meg a forgatókönyvfejlesztési támogatást gyakorlatot, aminek ugye a tengeren túl a Hollywoodban komoly múltja van, nyilván abból kiindulva, hogy jó forgatókönyvből is születhet rossz film, de hát rossz forgatókönyv szinte biztosan egy elég gyenge, vagy egy rossz filmet eredményezhet.
Ez így van, a forgatókönyv az egy, úgy is mondtam, létkérdés minden produkciónak a legfontosabb alapja. A rossz forgatókönyvből nagyon nehéz jó filmet csinálni. És ez is így van, ahogy mondtad, hogy Andy Vajna ezt felismerte, és elkezdte ezt a folyamatot, a forgatókönyvfejlesztési folyamatot. Ezt természetesen ezt a gyakorlatot átvettük, nekünk is pontosan ugyanilyen lényeges ez a szempont. Ugye amikor a döntőbizottság, előtte van egy szakmai bírálóbizottság, megkapja a véleményezést, és utána dönt, projektekről dönt. Tehát a körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy szinopszis a filmprodukciónak, aztán egy treatmentje, amivel pályáznak, ami összefoglalja azt, hogy mi a film, miről szól, ki a célcsoportja, milyen gazdasági körülmények között készül el, önálló produkció vagy koprodukció. Tehát tesz egy vállalást. Most amikor mérlegeljük a különböző produkciókat, akkor azt mérlegeljük, hogy ez a vállalás hogyan teljesíthető. Természetesen a forgatókönyvfejlesztés is kapcsolódik ehhez, mert egy vígjátékot egészen másképp kell hangszerelni, hogy úgy mondjam, mint egy drámai vagy tragikus művet, és hát segíteni kell az alkotókat, hogy minél jobb formába jöjjön ki. Ez legtöbb esetben három állomást is jelent ez a fejlesztési folyamat. És nagyon érdekes, mert például a Futni mentem pályázott, és
hát el is indult egy forgatókönyvfejlesztésnél, még a film alapnál azt hiszem, hogy volt is, kapott is forgatókönyvfejlesztés.
Így van, és aztán úgy döntöttünk, hogy ez nem elég erős. Aztán nagyon érdekes, mert az alkotók később szintén úgy döntöttek, hogy nem elég erős, és ezért átírták, és abból készült a mostani film, de a mérlegelési szempontok közt az is ott volt, hogy ez egy piaci termék, tehát ez nem egy önálló kreáció, hanem vagy egy eredeti kreáció, hanem egy franchise típusú.
Egyébként a személyes vetületek kiiktathatók ezeknél a bírálatoknál, vagy amikor dönteni kell arról, hogy kikapjon bármilyen szinten, vagy bármilyen fázisban támogatást, tehát akár múltbeli sérelmek, szakmai konfliktusok, vagy éppen szakmai barátságok, tehát ezek abszolút kiiktathatók?
Hát ez az a kérdés merült fel itt, hogy az emberi tényezők hogyan iktathatók ki az életből. Ugye hát a különböző zsűrikbe, fesztivál zsűrikbe is ezek nehezen, de mindenkibe van az a szakmai elhivatottság, hogy arra törekedjen, hogy ez minél objektív legyen. Ez a közös célunk, mert így lehet építkezni, így lehet olyan struktúrát felépíteni, ami egyébként arról is szól, és erről ne feledkezzünk meg, hogy minél több bevételt produkál a Nemzeti Filmintézet, annál inkább bővül az a gazdasági keret, amivel az új produkciókat lehet létrehozni.
De ezek már mondjuk komoly bevételnek számítanak, amikor mondjuk ilyen 400 ezeret meghaladó nézőszámról beszélünk, tehát 400 ezer fizető néző a jegypénztáraknál, az már azért bevétel, mert hát azért a gyártási költség az meg nyilván azért a sokszoros ennek.
Mindenképp bevétel, és ez most még egy magyarországi forgalmazás, amiről beszéltünk. Hogyha elérjük mondjuk a koprodukciók révén a nemzetközi forgalmazást, abból jóval nagyobb bevételt tudunk kreálni, hiszen nem egy 10 milliós ország a potenciál, hanem ha mondjuk a lengyelekkel összeállunk, akkor 50 milliós, a franciákkal, most akkor nem mondom végig ezt a matek leckét, tehát több 10 milliós vagy 100 milliós potenciális vevőréteg van. Tehát tulajdonképpen azért is volt lényeges a Nemzeti Filmintézetnek ez a hozzáállása, hogy azt a bázist, amit az állami támogatás nyújt, azt minél inkább kibővítsük. Most egyébként, hogy elkészül a stúdiónknak a fejlesztése, ez plusz új bevételeket hoz létre. Vagy idén 350 milliót hozott be a külföldi forgalmazást, amit az a részlegünk visz, aki a forgalmazással, illetve a külföldi kapcsolatokkal dolgozik. Úgyhogy ez egy ilyen típusú építkezés.
Azért mindenképpen érdemes megemlíteni a Hunyadi című filmet, ami hát az első nemzetközi koprodukcióban megvalósult nagyszabású történelmi sorozat. Itt nagyon sok koprodukciós partner van, és ha jól tudom, akkor ennek már Cannes-ban volt egy elővetítése, vagy előbemutatója. Milyen volt a vízhangja ennek?
Cannes-ban októberben szervezik Európa legnagyobb televíziós, illetve streaming vásárát. Ez egy 4 napos vásár, és itt mindig kiválasztanak különböző produkciókat, amiket úgy mutatnak be, hogy tulajdonképpen forgalmazót vagy kereskedelmi partnert keresnek. Itt nagyon nagy a versengés. Idén is az elmúlt években készült 19 sorozat közül választottak ki 2-t, egy angol sorozatot a nyitónapon, és a zárónapra pedig a Hunyadit. Ez egy elképesztő nagy elismerés, és hát azért a fesztivál palotában, amikor teltház előtt lemegy az első rész, és egy ilyen hosszú összefoglaló és hatalmas álló taps fogadja, akkor az azért érzékelteti, hogy ez milyen siker, vagy milyen fontos. És azután a sajtóvízhangok is nagyon-nagyon pozitívak. És ugye a Béta nevű német forgalmazó cég, aki ugye beszállt a produkcióba is, ő intézi ezt a forgalmazási csatornát, az ő irányából is nagyon-nagyon pozitív visszajelzések jöttek. Na most ezek a vásárok, és főleg ezek a kiemelt nagy események nagyon-nagyon fontosak egy produkció megítélésében, és itt ez egy nagy forgalmazási, vagy világforgalmazási lehetőséget is felvillant, hiszen ennek a produkciónak az is az előnye, hogy mivel ez egy olyan magyar történet, aminek nagyon komoly európai hatása van, hiszen Európa kapuját védte Hunyadi János, és az ő életét bemutatni csak úgy lehet, hogyha itt a közép-dél-európai régióba végigmegyünk, hiszen ő itt harcolt ugye az ottomán birodalom ellen, és hát Románia, Magyarország, Szerbia, és nem mondom végig, Ausztria, Németország, Olaszország, tehát mindenki benne van, és hát a producer Robert Lantos úgy találta ki a projektet, hogy mindenki a saját nyelvén beszél. Ez egy streaming sorozatban, vagy egy sorozatban most elfogadható, hiszen feliratoznak. És hát helyi sztárok szerepelnek a filmben. Tehát a különböző országok televíziójában eleve nagy ígéretnek tűnik, hogy a saját sztárjaikat nézhetik meg egy sorozatban.
De akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy vannak olyan történeteink, vannak olyan magyar történetek, és a magyar történelemnek vannak olyan fejezetei, amik igenis nemzetközi érdeklődésre számot tarthatnak.
Hát ez maximálisan így van. Itt van a másik idei nagy sikerfilm, amiről szintén beszélnünk kell a mozik kapcsán, a Semmelweis. Ugye Semmelweis Ignác története az egy magyar orvos története, akit a világon is ismernek, és nem csak Magyarországon volt nagy sikert, több mint 350 ezer nézőt csinált, hanem a különböző orvosi egyetemeken vetítik a filmeket, a Harvardon, Bostonban, vagy több bemutatója volt Amerikában. És ez nagyon-nagyon lényeges, hogy végre elhisszük azt, hogy nekünk nem amerikai másolatokat kell csinálnunk, nekünk nem valami más népekről, vagy olyan hősökről kell filmet készíteni, akik nem a mieink, lehet persze róluk is, hiszen rengeteg irodalmi mű van, ami eleve nem a magyar történet, de azt ezek a projektek elhitetik velünk, hogy igenis a magyar hősökben is van nagyon komoly potenciál, fantasztikus életük van, hát ez majd a Hunyadi sorozat kapcsán mindenki láthatja, hogy ez a mi küldetésünk, és nem csak nagy történelmi személyiségekről beszélünk, hiszen rengeteg olyan portré készült, én nemrég mondta Keleti Ágnes, ugye nagyon örültünk, hogy elkészült róla egy film, ami megőrizte az alakját. Vagy ugye a Neumann Jánosról készült egy televíziós alkotás, és akkor még itt sorolhatnám művészekről, vagy...
De belefér ebben, vagy szándék például a közelmúlt történelmének a feldolgozása is, mert most ugye az elmúlt időszakból egyedül a Blokkád című film az, ami nekem ugye szembe jut, ami a közelmúlt történetével, vagy történelmével foglalkozik.
Több produkció is van előkészületben, ami ezt feldolgozza, és hát ne felejtsük el, több olyan produkció is van előkészületben, ami a mai életünket mutatja be, hiszen nagyon fontos, hogy beszéljünk a mai érzéseinkről, gondolatainkról. Ez mind rólunk szól, és amíg van mit mondanunk a világnak magunkról, és az általunk elképzelt világról, addig nagyon fontos, hogy ezt mutassuk. Ugye a történelmünk, a kultúránk rettenetesen gazdag, ezzel is föl tudjuk hívni magunkra a figyelmet. És az, hogy tulajdonképpen Budapest Európa egyik legnagyobb filmes bázisa, az a turizmust is elkezdte érdekelni. És az, hogy most már nem csak Rómaként, Berlinként vagy Párizsként szereplünk, hanem Budapest megjelenik, mint eredeti helyszín, tehát sorozatokban, FBI International például, vagy hát bemutatjuk az itteni életet a különböző filmekkortársakon keresztül, ez is egy nagyon fontos promóciós tevékenység, arról már nem is beszélve, itt van egy világsztár, akkor általában elmeséli, hogy milyen fantasztikus hely Magyarország.
Hát ugye ez azért is érdekes, mert a múlt év végén a tekintélyes amerikai filmipari magazin, a Variety, egy hosszú összefoglalót közült a magyarországi filmes munkálatokról, illetve a stúdiófejlesztésekről, és hát ott egész egyszerűen úgy hivatkoztak Magyarországra, az a Budapest körüli filmes gyártóbázisra, hogy Dunaparti Hollywood. Valóban nyugodtan nevezhetjük annak most már Budapestet és Budapest környékét. Ugye azt tudjuk, hogy arról többször beszélgettünk már, hogy London után a második számú európai filmgyártó központ vagyunk, de hát hogyha a kontinentális Európát vesszük, akkor tulajdonképpen az első.
Hát hogy mondjuk erre egy számadatot. Tavalyi évben a filmes költés, ami Magyarországon zajlott a nemzetközi produkciók és a hazai produkciók által is, az megközelített az $1 milliárd.
Ez óriási összeg.
Ez egy nagyon komoly nemzetgazdasági bevétel is. És
főleg így, hogy most a dollár erősödik.
Így van. Még ha vissza is kell adni ugye a adóvisszatérítésben 30%-ot, még így is egy komoly összeg maradt. Most ez 2018-tól a mai napig ez megötszöröződött. Tehát $200 millió volt 18-ban, és most pedig az 1 milliárdot közelítette meg. Tehát ez azt mutatja, hogy nagyon dinamikusan fejlődik az ágazatunk. Egyre több része van bevonva a kreatív iparból is a film vagy mozgókép készítésbe. És hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy korábban egy-egy stáb, ha külföldről érkezett, akkor a nagy része külföldi volt. Ez az arány most már megfordult, most már nagy része magyar, és hát azok az Oscar-díjak is ezt mutatják, amit a elmúlt két évben magyar alkotók nyertek, úgyhogy a látványberendezés kategóriát már majdnem kibéreltük.
Igen, hát ugye Mihalek Zsuzsa a berendezőként a Szegény Párák, és aztán a következő, nem korábban Sipos Zsuzsa meg a Dűnéért.
Így van. És hát
tehát ez azt jelzi, hogy most már egyáltalán nem lehet magyarországi bérmunkáról beszélni, hanem itt elég markánsan jelen van a hozzáadott érték és a kreatív munka.
Így van, de ezt még fokozni kell. És ezt például olyanokkal próbáljuk fokozni, hogy az utómunkának a nagy részét, ugye itt van a labor teljesítmény, a Brutalisttól kezdve a most elkészült Mária Callas életéről szóló film is fontos szempontként tartott számon, hogy itt a filmlaborba filmet milyen jól tudnak előhívni, milyen jó utómunkálatai vannak. És hát mondjuk a zeneiparunkat is igénybe lehet venni. Francis Ford Coppola utolsó filmjének a zenéjét, a Megapolisnak itt készített a Budapesten, van 8 szimfonikus zenekarunk, jobbnál jobbak.
Igen, a Nemzeti Filharmonikusok játszottak, ugye?
Hát egy ilyen projektzenekar, igen. Tehát, hogy van még egy csomó, és akkor még a képi utómunkáról nem is beszéltünk. Erről egy pár szót azért hagyd mondjak. A képi utómunka ez most már a mozgóképkészítésnek elválaszthatatlan kelléke lett. A film korában ugye szépen exponálva lefilmeztek egy-egy részt, és aztán, amikor trükk kellett, akkor kezdték manipulálni, de mára gyakorlatilag beszkennelik analóg nyersanyagra van, ha digitális nyersanyagra, digitális nyersanyag persze eleve digitális, digitalizálják ezeket a felvételeket, és a különböző képi manipulációk következnek, ugye speciális effektek, vagy akár a fényelés kapcsán is. És hát ez az ágazat kibővült, ez nem csak a nagy termékekre vonatkozik, hiszen nagyon sok kereskedelmi mozgókép is készül, sőt, ugye az oktatás tudomány elkezdte nagyon komolyan használni a mozgóképet. Tehát, hogy itt egy olyan növekedés van, amit szintén koordinálni kell a Nemzeti Filmintézetnek. Ennek meg kell teremteni a technikai bázisait, be kell vonni abszolút a magántőkét ebbe a folyamatba, és az oktatást is igazítani. Egyébként még a Filmintézetnek nagyon fontos profilja, hogy az oktatást úgy integrálta, hogy elkezdett abba az irányba építkezni, hogy minél több olyan szakember jön ki az egyetemekről, és itt most a művészeket is szakembernek értem, aki a piaci igényeknek meg tud felelni. Nem pusztán szerzői filmeseket kell képezni, aki olyan helyzetbe jut, az úgy is fog szerzői filmet csinálni, hanem a műfaji filmek és a különböző, tehát a reklámfilmtől kezdve a sorozat epizódok.
De tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a képzés igazodik a filmipar szakember igényéhez is. Mert láttam, hogy például van virtuális technika képzés, de hát elindult, ha jól láttam, egy akciórendező képzés is. Tehát kifejezetten, mintha ezt a gyakorlati jelleget, vagy a gyakorlati vetületet erősítendő.
Az SFV-vel és a Mahoney Nagy Egyetemmel van ilyen partnerségünk, de egyébként a többi egyetemekkel is vannak kialakult kapcsolataink, amik pontosan ezt csinálják. Hát nézzük meg körbe a világban, minden iparág azt csinálja, hogy az egyetemekkel nagyon szoros, vagy nem csak az egyetemekkel, a képzési helyekkel nagyon fontos kapcsolatot épít ki, hiszen onnan hozza az agyat és a munkaerőt, tehát ez egy teljesen normális folyamat. Sokáig ezt nem nagyon vették figyelembe, tehát ez egy alapvető kérdés, hogy tudjon fejlődni ez az ágazat. És hát a másik az pedig a technológiai oldal, tehát nem véletlen, hogy felépítettük ezt a 4 új stúdió épületet, nem véletlen, hogy támogattunk minden olyan kezdeményezést, ami tulajdonképpen azt az oldalát, technológiai oldalát is támogatja a filmkészítésnek, ami pedig bombasztikusan fejlődik. Ugye most itt a mesterséges intelligencia kérdése. És hát ami nagyon-nagyon lényeges, ugye tavaly volt 110-es a magyar animáció, aminek még soha nem volt egy olyan programja, ami kapcsán építkezni tudott volna. Mi a Nemzeti Filmintézet létrehoztunk velük egy olyan stratégiai egyeztetést, amiben a producerek, alkotók, az egyetem és mi magunk elkezdtünk közösen gondolkodni, hogy hogyan tudna ez a nagyon tehetséges magyar ágazat előre lépni, hiszen az animáció az egy nagyon fontos része.
És hát nagyon komoly múltja és hagyománya van.
Így van, olyannyira, hogy most idén Annecy-ba, ez Franciaországban a világ legnevesebb animációs fesztiválja, Magyarország lesz a díszvendég, mivel tavaly technikai okokból nem tudták ezt megszerezni a 110-re, így most a 111-re azért jó ez a 3-1-1-1, tehát azt mutatja, hogy milyen fontos a magyar animáció, és hát ott egy nagyon komoly megjelenésünk lesz, ami pontosan arról szól, hogy hogy tudjuk még jobban helyzetbe hozni az animációt, de náluk is ugye az alkalmazott részt, a szerviz részt és az alkotói részt is újra kellett gondolni, ezeket összekapcsolni, és a szakma segítségével most elindult egy nagyon-nagyon fontos folyamat, és hát ugye arról még nem beszéltünk, hogy a Nemzeti Filmintézet elmúlt időszakának nagy eredménye, hogy egy szélesebb spektrumról tudunk beszélni, hogyha filmalkotásokról beszélünk, hiszen korábban nem készült ennyi animációs produkció, mint mostanában az elmúlt 5 évben, illetve a különböző műfaji filmek sem voltak olyan erősen jelen, mint az elmúlt időszakban. Ez is egy nagyon fontos lépés, hiszen csomó embert úgy is helyzetbe hoz, és fiatalokat is, meg főleg fiatalokat, akik pályakezdők, illetve új generációkat nevel ki abban a szemléletben, hogy közösen építsük ezt az ágazatot.
Érintőlegesen szóba került már a Filmió, a Nemzeti Filmintézet streaming platformja, vagy online filmtára, de azért viszonylag gyorsan fölkerülnek, vagy megjelennek mozipremiér után a magyar filmek, de van még bőven feldolgozandó filmes tartalom a magyar filmtörténetből? Tehát ez egy folyamatos munka, és egy folyamatos bővülés és bővítés?
Hát ez mondhatnám azt is, hogy kimerítetlen kút, persze azért van alja, vagy... De hát elképesztő, hogy a archívumunk Rádú György vezetésével milyen jól bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe. Ennek is köszönhető többek között, hogy a klasszikus filmmaraton ekkora siker. Idén már több mint 20 000-en váltottak jegyet erre a budapesti eseményre. És az is nagyon lényeges, hogy a nemzetközi kutatások kapcsán előkerülnek olyan filmek, amiket azt hittük, hogy eltűnt, vagy megsemmisült, és olyan országokból, hogy nem is gondoljuk.
Tehát nem itt a filmarchívum valamelyik polcáról, hanem valahonnan külföldön?
Nem. A filmarchívum kutatása a házon belül az elég komoly, és hát a névente 20-22 filmet tudnak felújítani, tehát azért itt még van adóságunk, hogy őket újítsunk föl. És hát nagyon, nagyon lényeges, hogy egyébként a nemzetközi piacon ugye nagyon jó híre van az archívumnak, és hát élő produkciók is megkeresik, amikor archív részleteket kell előbányászni. Ugye ez Közép-Európa legnagyobb filmarchívuma, úgyhogy lehet rá építkezni.
Beszéltünk már korábban, még egy előző adásban arról, hogy napirenden lenne egy regionális, vagy akár egy szélesebb európai platform, talán a cseheket, lengyeleket, olaszokat említette, hogy összekapcsolni egy közös hálózatba ezeket a filmes adatbázisokat, archívumokat, viszont Európában, ha jól tudom, akkor egyelőre nem igen van olyan típusú nemzeti platform, mint amilyen nálunk a Filmió.
Hát most a lengyelek elkezdtek ez ügyben építkezni, a franciáknál is. Csomó esetben ennek jogi nehézsége van, mert ugye a szocializmus sok hátránya mellett volt egy előny, hogy itt 45 után készült filmek állami tulajdonba kerültek, tehát itt a jogok ezek a magyar államnál vannak.
De, és mondjuk az olaszoknál, franciáknál ez meg szerte szét. Hát
különböző produkciók, de azzal együtt én ugye minden fesztiválon összejövök a különböző biztosi kollégákkal Európából, és már viccesen úgy is hívnak, hogy én vagyok a disztribútor fiú, mert ezt nyomom, hogy igenis újra kell építeni egy európai mozi hálózatot. Nincs elég vetítési helyünk, olyan potenciál, ahol a közösségi mozi élményt tudjuk mutatni, és létre kell hozni a saját streaming hálózatunkat, mert nem tudjuk nézni az európai filmeket. Több-kevesebb sikerrel, de minden következő fesztiválon bízom abba, hogy közelebb jutunk.
De ez a saját streaming felület, ez azt is jelenti, hogy mondjuk lennének olyan filmes tartalmak, amik kifejezetten mondjuk a Filmióra, vagy akár egy szélesebb körű európai platformra készülnének? Tehát mondjuk a Filmióból kiindulva lehetne ez egy ilyen magyar vagy európai Netflix?
Hát ez tulajdonképpen az, amiről beszélünk. Itt van a Hunyadi. Ugye a Hunyadi az egy olyan koprodukció, amit mindenképp egy ilyen európai hálózaton kellene értékesíteni. Most valószínű valamelyik nagy streaming hálózat fog értékesíteni, ez valószínű amerikai lesz, mert nekünk nincs olyanunk, ahol lehet. Tehát nincs versenyben. Azért 450 milliós piaca van Európának. Az, hogy aránylag, vagy nem aránylag, nagyon kicsi bevételt tudunk itt regisztrálni az európai piacból, az egy nagyon nagy probléma, mert ugyanúgy, hogy Magyarországon az európai államok se fogják tudni finanszírozni ezt a versenyt, ami a tartalom előállítás kapcsán van, tehát muszáj bevonnunk forrásokat a magántőkéből, vagy akár államinak szervezett piacról is. Úgyhogy ez a jövőnek egy nagyon-nagyon fontos kérdése, de ezen is rajta vagyunk.
Kiderült a mostani beszélgetésünkből is, hogy hát nagyon átalakult a filmes tartalmak fogyasztása. Ja, a klasszikus mozizást említettük, hogy már korábban is veszélyeztette a streaming és a streaming felületeken való filmnézés, aztán a pandémiás időszak ezt jócskán felül is írta. Ennek ellenére azért korán sem kell félteni a mozit, vagy nem kell temetni a mozit, azt a klasszikus mozit, azt a klasszikus mozi élményt, ahogy ülünk a sötétben sokakkal együtt egy széles vászon előtt, és nézzük a filmet, most mondjuk a pattogatott kukoricamorzsolást vegyük ki ebből az élményből.
Nem, de hát a mostani tendenciák, vagy amikről beszélgettünk itt a mozi sikerek, és hát azért ugye 350 ezeren megnézték a Semmelweist. A Duna TV adatai alapján, a televízión pedig közel 400 ezeren. Tehát, hogy ezek hatnak egymásra.
És hát ott van a Filmión is, tehát még ott is.
És akkor ott van a Filmión, és akkor arról a büszkeségünkről hadd ne beszéljünk, hogy rengeteg repülőtársaságnak a kínálatában ott vannak ezek a magyar filmek. Tehát ezek már olyan filmek, amiket tudnak nézni vagy értelmezni a külföldiek is. Ez egy kicsi szegmens, tehát ez nem egy nagy piaci szegmens, de mégiscsak fontos promóció célból, mert azt mondják, hogy láttam egy repülőúton egy nagyon érdekes magyar filmet, sorozatot. Tehát, hogy ez az építkezés, ez számunkra létkérdés, és az együttműködés is létkérdés. Nem csak európai, amerikai irányba, mind a kettő természetesen preferált, de a kínaiakkal ugye most májusban kötöttünk egy együttműködési szerződést.
Ami azért egy jó nagy piac.
Ami egy
nagy filmfogyasztó piac.
Így van, és hát a Selyemút többi országával is, tehát üzbégekkel, most a kazahokkal kerestek meg, a törökökkel szintén elkezdődött egy együttműködés. Tehát tulajdonképpen az ázsiai piaci szegmens is egy rettenetesen fontos együttműködés, tehát koprodukció szempontjából és disztribúció.
És velük is lehetnek közös történeteink?
Nem, hogy lehetnek, most már elkezdtünk dolgozni közös történetek megvalósításán, úgyhogy a kinti és hazai producerek elkezdtek együttműködési projekteket felállítani. Hát azért gondoljunk bele, hogy egy magyar produkciónak a kínai piacon, de akár mondjuk ebbe az isztánok, tehát a üzbég, kazakh, türk, vagy a türk területeken is, hát nagyon komoly piacot jelentenek. Vannak közös történeteink, nagyon izgalmasak, vagy nagyon megragadóak, hát ezekből kell olyan színvonalon produkciókat létrehozni, hogy az érdekes legyen nem csak ebben a környezetben, hanem esetleg a mások számára is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Kál Csaba filmügyi kormánybiztos volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió.